ebb és rosszabb módon, de mégiscsak lehetővé teszik ezt a fajta közösségi részvételi jellegű műsorkészítést. Lehet, hogy aztán azt majd még annál is kevesebben fogják hallgatni, mint egy istenkuti rádiót, vagy megnézni a podcastokat, de az a csapat az létrejöhet, aki egyébként szeret egymással dolgozni, van miről beszélgetni, képes rá, és ehhez adott esetben tényleg olcsóbban, illetve hatósági kontroll nélkül is lehetőséghez juthat ma már. Tehát ilyen értelemben azért az internet nagyon-nagyon sok kárt okozott a hagyományos médiának, és ez jó értelemben vett minőségi tartalomkészítésnek, de megteremtett egy csomó olyan lehetőséget is, ami éppen az ilyen közösségi részvételi jellegű tartalom előállítás szempontjából azért pozitív.
Örülök, hogy ezt mondtad, mert elgondolkodtam azon, hogy a kulturális váltásnak a feltétele az, hogy kellő számú ember másképp akarjon gondolkodni egy bizonyos kérdésről. És hogyha tényleg nem veszik el ez a tudás, amiről beszéltünk, akkor erre én megtaláltam a megfelelő szót, szublimálódik az a tudás, ami a közösségi rádiózás során kialakult, és más módon mutatja meg ezek az emberek ezt a hatást. Tényleg jó volna egy ilyen kutatást csinálni, hogy megnézni, hogy ezek az emberek, akik eddig ezt csinálták, most mivel foglalkoznak. Az új generációk számára van egy nehéz helyzet, mert ők az individuális világba születnek bele, és abban működnek, tehát nekik a megváltozásuk az egy ilyen szempontból lehet, hogy visszaesés a korábbiakhoz képest. Még egy gondolat, hogy ahol nagy baj van, ott általában összejönnek az emberek, és a túlszabályozást lehet úgy értékelni, mert erről szólt az előző bejátszás, erről beszélt a kubai hölgy, hogy igen, hát itten Lucy elengedte ezt a dolgot, mert jobbat is tud magának, és akkor vagy szublimálod az ő tevékenysége, vagy pedig teljesen elengedi. A túlszabályozás következménye az lehet, hogy vagy föllázadnak ellene az emberek, vagy elmenekülnek előle. A föllázadásban mondjuk kalózrádiókat kezdenek el csinálni. És akkor az ellenkezőjét érte el a túlszabályozó, mint amit szeretett volna. Mert akkor kivonulnak a jogi területről, de tovább folytatják azt, amit addig csináltak. A másik, hogy megtalálják a kiskapukat, még ez a harmadik megoldás. Hát a Tilos Rádió például Magyar Narancsból olvas föl híreket, és így pipálja ki a szükséges dolgokat.
Azért itt a szabályozás, szabványosítás kapcsán a közösségi rádiónak volt egy olyan általunk megélt tapasztalata, hogy azt a világot, ami egyre szabványosított, és most nem csak a szabályokra, hanem a standard keretekre, a beszédmódra, a stílusra vonatkozóan is mondom ezt, azt megpróbálta fölborítani, vagy kitágítani. Tehát a hétköznapi életben az élő beszédnek a természetességét visszahozni, a más gondolatokat, mint amit a médiumokban nagyon erősen szabványosítva gyakran hallunk, legalábbis az én benyomásom szerint ezen a területen egy nagyon komoly szerepe volt. A másik, hogy a médiumnak egy másfajta ellentmondását is itt szóba hoznám, az egyik az, hogy a tömegmédiumok, és hát a kereskedelmiek is, de nem csak azok, ezek kimondottan a fogyasztásról beszélnek. A fogyasztás nagyon dominánsan a legfőbb területük, és hiányzik egy másik szerepe a közbeszédnek, ez pedig az emancipáló szerepe, vagy ezeknek az intézményeknek, ezeknek a médiumoknak az emancipáló szerepe, amikor nem a fogyasztásra próbál rábeszélni, és mindent onnan vezet le, hanem a nagykorúsításra, az önszervezésre, a saját erőnek a megerősítésére. És ez a kettőség, ha egyáltalán ezzel egyetértetek, ez a kettőség, hát nem tudom, hogy jó helyen van-e az elektronikus eszközök a technológia által létrejött közösségi médiában. Nem hiányzik ebben az a szerep, amit a közösségi rádiók éppen a saját kis készítői közösségükkel, meg a közvetlenebb kapcsolatot jelentő hallgatókkal kialakítottak, tehát ahol egy párbeszéd alakult ki. Kicsit hosszú volt a kérdésem, de talán értitek, hogy mitől féltem magunkat.
Volt a kérdésednek két része, az egyik a fogyasztás, a másik a kitágítás. Tehát a kitágítást mondtad egy szempontként, hogy szemben a klasszikus tömegkommunikáció, aminek a beszédmódját kitágítják.
A szabványosításból
igen.
Való.
Igen. Na most emiatt ne aggódjál, mert a kereskedelem még jobban kitágította. Tehát, hogy ezen túl vagyunk.
Lehet, a politikusok hogy még tovább.
Lehet, hogy a között, mert hogy eredetileg a klasszikus tömegkommunikáció az írott beszédnek a felolvasása volt, és ehhez is szoktak hozzá az emberek. Következésképpen, aki eltért az írott beszédtől, arra azt mondták, hogy nem tud beszélni rendesen. A másik a standard nyelv használat, tehát csak azt tűrte a közszolgálati média, hogy az is volt a szándék, hogy tanítsuk meg az embereket helyesen angolul, helyesen magyarul, és akkor a standardet fogadták el, és ezt is kitágította, de a kereskedelmi még jobban. Most már éppen szoktuk visszasírni, hogy össze-vissza beszél mindenki, közöttük én is.
Az is egy nagyon fontos célkitűzése volt ennek a rádiózás típusnak, és ez maradt is, hogy azoktól a standardektől bevált mondatoktól, igen, hogy ezektől eltérjen, lehessen szabadon kísérletezve műsorokat készíteni, úgy kérdéseket feltenni, úgy felépíteni egy műsort, és ettől van egy hihetetlen intellektuális izgalom is abban, ahogyan a mi műsoraink készülnek, felépülnek, más típusú. És ez szerintem fontos, főleg úgyhogy nagyon sok mindenben uniformizálódott a média is, meg az, hogy milyen legyen egy poszt, erre vannak leírások, hogy hogyan nézzen ki egy podcast, hogyan épüljön fel, ezekre is vannak ilyen leírások.
Tele vagyunk szabályon már, igen.
És ezektől el mer rugaszkodni a közösségi rádiózás. Azért is teheti ezt, mert hogy független.
Másikat azt viszont aláírom, hogy ez egy nagyon jó megközelítés a fogyasztás, mert hogy a podcastokon nyomuló emberek is a fogyasztói kultúra részei. Tehát nekik is az az érdekük, hogy minél többen kattintsanak rájuk, ennek következtében állandóan könyörögnek, hogy iratkozzuk föl az ő anyagaikra.
Az elérés szám az ő értéküket növeli.
De nem csak, mert pénzbelileg is.
Hát úgy értettem azért.
Értékben. Tehát, hogy mindannyian egy ilyen kényszer alatt vannak, és hát egyedül a klasszikus közszolgálati média nem volt ilyen kényszer alatt, részben mert egyeduralkodó volt, de nem is volt ez ideológiailag sokáig fontos a számára. És ez egy másik mérőeszköz, és hogyha ezt a szabadságot valaki megkapja, akkor ezzel lehet jól élni. Természetesen rosszul is, mert mondjuk az, hogy én mit csináltam a hétvégén, és hogy én erről kezdek el beszélgetni, vagy adásokat adni, az maximum csak a családomat fogja érdekelni. Tehát ezzel lehet rosszul is élni, de lehet közösségi módon is élni. Abban a Facebook csoportban, aminek én vagyok az adminja, abban például megkértem az embereket, hogy senki semmilyen reklámot ne tegyen föl, önmagáról se, akkor lehet ott reklámozni, ez van a szabálykönyvünkben, hogyha te egy szolgáltatást igénybe vettél, és neked az tetszett, de nincs anyagi érdeket hozzá. Uh-huh. Ezt úgy megértik az emberek. Mi ennek a következménye? Hogy nincs látogatottsága szemben azzal a Facebook csoporttal, ahol ez mehet. Tehát, hogy az embereknek még nincs meg az az igénye.
Tehát az önkorlátozás az valójában a hallgatás korlátozása.
Igen, tehát nincs meg az az igényük, hogy akkor jaj, de jó, itt akkor nem lesznek számomra spamek. És akkor látogassam ezt a felületet. Nincs meg ez az igényük, inkább belesodródnak ebbe a dologba. Hát ez egy edukációs kérdés.
Gábor?
Tehát egy picit azt is gondolom, hogy bizonyos értelemben azért a közösségi rádiózásnak tényleg elmúlt az aranykora, mert egyszerűen más technikai feltételek között jött ez létre. És Magyarországon volt egy szerencsés évtized körülbelül, amíg az ORTT ezt abszolút szívügyének tekintette. Ugye a kis közösségi rádió az nem szerepelt a korábbi médiatörvényben önálló műsorszolgáltatás típusként, ezt az ORTT találta ki, mert ott voltak olyan emberek, akik tudták, hogy mi az a közösségi rádiózás, és ennek mi a jelentősége. Hát én azért azt mondom, vagy gondolom, hogy akár, és sajnos valóban sokan egyénileg, de akár egyébként közösségileg azt gondolják, hogy nekik van mondandójuk, azok ezt megtehetik. Éppen a finanszírozás szempontjából sem volt azért mindegy persze, hogy ennek van-e valamiféle hatósági elismertsége, mint ahogy annak idején volt, hiszen akkor az akkori hatóság, mert a mostani hatóság is ad bizonyos támogatást mondjuk helyi meg non-profit rádióknak, rezsitámogatást. Most megint lehet látni a Médiatanács honlapján, hogy léteznek ilyen kis közösségi rádiók, meg én az Eper rádió működésére látok rá egy kicsit, ami ugye az LT-nek saját az Asztórián fogható rádiója, és oda valóban érkezik rendszeresen, mondjuk évente, nyilván ilyen értelemben rendszeresen egy rezsitámogatása a mostani médiahatóságtól is, és ez biztosította azt a minimális keretet bármelyik kis közösségi rádió számára, ami az üzemben tartás költségeit fedezte, és nem kellett azon gondolkodni. Mindenki ingyen dolgozik, tehát senki nem azért rádiózik. Így van, de hát akkor is az áramszámlát ki kell fizetni, meg időnként le kell cserélni a mikrofonon ezt a fedőrészt, úgyhogy hát ennyit tudott biztosítani a hatóság, és akkor így nem kellett reklámozni, mert nem volt szükség ennél több bevételre. Tehát egyébként szerintem most is rengetegen tesznek közzé tartalmakat, jót, rosszat, de jelennek meg teljesen önként létrehozott minőségi tartalmak is, és hát megvannak azért finanszírozási források, pályázati pénzek, ezeknek is van hátulütője, ugye könnyen válik az ember soros ügynökké, vagy nem tudom, guruló dollárra, vagy most éppen nem tudom, ukrán ügynökké, de azért tulajdonképpen tartalmat készít, akiben volt ilyen indítatás, mint hogy itt vagytok ti is. Elvették a frekvenciátokat.
De csak a sugárzóknak jár, nem sugárzók nem kapnak ilyen támogatást.
Az NMHH-tól nem, vagy a médiatástól nem, de mondjuk bármilyen EU-s pályázatra pályázhatok ti is akkor is, hogyha nincs frekvenciátok. Igen. Ez munka, ez olyan típusú tudás, amit nem rádiósként nem kellett magaddal hoznod, de mondjuk egy civil szervezet vezetőjeként, meg egyébként kezdettől fogva ebben voltál érdekelt, hogy kell pályázni. Egyszerűen sajnos egy ilyen nehéz körülmények között működő médiarendszernek számos olyan szereplője van, aki a korábbi tudását ki kellett, hogy bővítse, mondjuk azzal, hogy lehet bevételhez jutni.
Még egyszer visszaidézem az egyik korábban megszólaló Hargita Henriket, a közösségi rádiók hasznáról. Tudnál-e összefoglalni egy pár dolgot, hogy mi ennek a közösségi szabad rádiózásnak, milyen társadalmi haszna lehet, tehát a közösség számára hogyan használható föl, hiszen azért többnyire ez lokalitáshoz kötődik?
Hát ahogy mondtam, az ELTE kapcsán valószínűleg nem az oknyomozó tényfeltáró vonal lenne a legerősebb, hanem a helyi értékeknek a...
Ezzel a kontroll szerepnek a tompítására gondolsz? Tehát, hogy nehéz őszintén kritikus rádiót csinálni a helyi közegben?
Igen, mert valaki meg fog sértődni, akit én személyesen ismerek, és nem akarom, hogy megsértődjön.
Azért ezt én egy kicsit vitatom, mert a civil társadalomnak éppen egy szerepe, hogy vállaljon föl valamilyen szintig valamilyen visszajelzést és kontrollt, nem biztos, hogy rögtön kardot kirántva, de hogy egy folyamatos társadalmi visszajelzést adjon. De különböző vérmérsékletűek vagyunk, meg hát különböző dolgokat is gondolhat.
De hogy aki egy közösségi rádióban van, az a Mari néni és a srácok az iskolából, azoknak ez egy kockázatot jelent a helyi közösségi levő hálózatuk fenntartásában. Viszont, hogyha vannak helyben intézményesült szervezetek, akik mint intézmény, és nem mint magánszemély képesek kritizálni a helyi folyamatokat, akár egy helyi politikai ellenzék kipártnak, vagy szervezetnek a fórumaként, vagy az egyik, a rádión belül egy ilyen műsor is lehetne.
Egy erős környezetvédő mozgalom például, ami ott helyi ügyel küzd.
Szóval, igen. Tehát egy inkább így intézményesült műsorokként ott igen. Uh-huh. Tehát fogadom, hogy lehetne. Lehetne, csak hát kevés példa van. De az, hogy a helyi értékeket a Rákóczi Falvai Rádió, az például nagyon erős volt ebben, hogy interjúkat csinált helyi olyan emberekkel, akik a falu életében fontosak voltak. Vagy rávilágítani, programokat csinálni, vagy szerkesztőségként összefogni ezt, de igazából a legfontosabb funkció szerintem egy kis közösségben az, hogy akik csinálják, azok csinálják. Nem egy szolgáltatás, hanem a saját maguk. Hogy létesüljön egy kreatív társaság, aki értelmesen tölti az idejét ebben a falun belül, és még szolgáltat is, szinte azt mondanám, hogy melléktermékként, de a fontos az, hogy ők megtalálják az saját hangjukat, és azt erősítsék azáltal, hogy rádióznak.
A technológiára egy kicsit szeretném, ha visszatérnénk, hogy a közösségi média ma már mást jelent, mint egy korábbi korszakban. Ebben az internet által közvetített lehetőségek erősen megjelennek, erről beszélgettünk is a Facebookról, a podcastokról, de a készítés körül itt többször fölmerült ez, hogy akik készítik és együtt vannak, és őket valamilyen lánc, valami hálózat összetartja. A podcastok azok nem közösségi műfajok szerintem, azok magányos dolgok. Egy-egy ember csinál egy podcastot, és majd azt akarja, hogy sokan hallgassák. De itt egy közösségi vélemény alakul ki. Én ezt féltem, vagy ezt hiányolom ebben az összehasonlításban, hogy erre ez a technológia nem biztos, hogy alkalmas. A Facebookban egy kicsit bizonytalanabb vagyok, mert jó példát mondtatok, hogy a helyi Facebook az mozgósítani tudja a közösséget. De a felelőtlenség, a beszólások, ezek egy élő közösségben, ahol egymást is kontrolláljuk, ez máshogy van. Szóval ennek a hiánya tényleg nagy hiánya, vagy pótolható-e?
Vitatkozni fogok veled, mert a podcastok azok, amit nem egy ember csinál sokszor, hanem többen csinálnak, tehát az egyre inkább professzionalizálódik.
De nem
az
közösségi tevékenység, hanem egy munkamegosztás szerinti.
Hárman, négyen összeülnek egy asztal körül, és biztosítják, hogy jó minőségű legyen a hangfelvétel, tehát technikailag ezt biztosítják. És mivel ezek versenyeznek egymással, ezek kénytelenek professzionalizálódni. A Facebook viszont egy ellenkező irányba indult el, és nem is tud onnan visszafordulni. Tehát egyszerűen belépnek oda a hozzászólók, akik nem követték az addigi folyamatokat, miattuk nem lehet újra kezdeni, akkor mindig vannak benne trollok. Podcastokban nincsen, az egy megszervezett dolog. Tehát a Facebook az, aminél tudomásul kell vennünk, hogy ez a szabadon mozgó közösségiség, ez az, ami zsákutca, és ezt kell valahogy átgondolnunk, vagy illetve a fogyasztóknak jobban odafigyelni rá, és a podcastok azok meg elindulnak az újságírásnak egy hagyományos útján. És még egy utolsó gondolat, hogy a krízis helyzetekben a szervezett módon átadott kommunikáció és megbízhatósága mindig előkerül a spontán beszámolókhoz képest. Tehát a hitelesség rendkívül fontos. És ezeknek a krízis helyzeteknek, amik lehetnek politikai krízisek, környezeti katasztrófák, vagy például valamilyen esemény, hirtelen esemény, ami...
Ebben a sorozatban mi a vörösiszap katasztrófával hangsúlyosabban foglalkoztunk, annak a közösségi média megjelentetésével.
Igen, ezt jó, hogy mondod. Tehát, hogy ennek megjelenik újra a presztízse, és a kisközösségi rádiókban pedig ott meg megtanulhatom, hogy milyen lehet az újságírás. Tehát az újságírásnak visszajön a presztízse, mert hogy ilyen válságjelenségek megmutatják, hogy nélkülük nem megy, akkor visszajöhet ennek a igénye is, hogy én szeretnék egy kisközösségben, egy kisközösségi rádiós feltételeket nyújtó civil szervezetben megtanulni az újságírást.
Ez annyiban szomorú mondat, és nem tudom, erre hogy ezt akartad-e szándékosan mondani, vagy csak én értelmezem így, mert teljesen egyetértek vele, hogy az újságírás az akkor fog újra megerősödni, amikor krízis lesz. Ez lehet egy rövid távú krízis, mint a vörösiszap katasztrófa, de lehet egy nagyobb krízis is. Szerintem most az újságírás, mint szakma, nagyon rossz bőrben van. Igen, tehát szerintem sose volt ekkora veszélyben, amióta létezik. És ilyen szempontból kicsit magam ellen beszélek, mert valóban mégiscsak amit egy közösségi rádió, ugye a magyar nyelv az nem tesz különbséget, angolul ez sokkal világosabban, ez a community rádió, meg a social media, ez nem folyik össze, mi magyarul ezt ugyanazzal a kifejezéssel írjuk le, de hogy itt lehetett tanulni, és a mikrofonnak, meg a stúdiónak biztosan van egy fegyelmező ereje. Egyszerűen nem engedsz meg magadnak mindent, amit a képernyő előtt ülve gyorsan lepötyögsz és megosztod. Ennek itt van egy ilyen visszafogó, moderáló eleme akkor is, hogyha nem szólnak rád, hogy ne káromkodj. Biztos, hogy meg kell teremteni ezt a keretet, hogy lehet ezt a fajta szabad, de mégis moderált párbeszédet valamilyen módon tovább vinni. A podcastok kapcsán pedig tényleg azt látjuk, hogy az bizonyos értelemben professzionalizálódik, hiszen ez is egy podcast lesz. Tehát hogy ez nem feltétlenül megy ki egy ilyen streaming formájában, lehet, hogy kimegy, de sokkal többen fogják meghallgatni, úgyhogy majd egyszer visszahallgatjuk, amikor a podcast listánkon ez jön. Tehát oda is épülhetnek ilyenfajta közösségek, nem szükségszerű, hogy ez kialakuljon, nem szükségszerű, hogy legyenek abban az értelemben ilyen community podcastok, mint ahogy voltak community rádiók. Lehet, hogy lesz erre igény, mint ahogy megteremtődött a rádiók esetében is. Szerintem ez egy nyitott kérdés. Lehetőség, technikai és bármilyen értelemben az abszolút megvan rá.
sorozatunkban valaki azt mesélte el azt a történetet erre a kettőségre, hogy régen az volt, hogy letették a rádiót középre, körbevették és beszélgettek, esetleg táncoltak, zenét együtt hallgattak, és ennek volt egy ilyen közösségi jellege, ám amikor jött a Walkman, az egyénivé tette teljesen ennek az élvezetét. Na most valahol én ezt a szálat, ezt hívnám vissza, vagy hoznám vissza, meg azt a műhely jellegű tevékenységet, amelyik figyel arra, hogy azok, akiknek kicsi a hangjuk, vagy nincs is hangjuk, vagy akikhez nem jut el a média, és segít odavinni, tehát akik megszólaltatnak, vagy akár megszólaló, folyamatosan média csinálóvá tesznek, akár sérültséggel élőket, akár szegény társadalmi csoportokat, akiknek ez nem egy mindennapos dolog, hogy azok mennyire rekesztődnek ki. Magyarán az a kérdésem, hogy ahogy mondjuk például a hanghordozóknál megjelent egy ilyen divatként is a vinil, tehát a nagyon régi hanglemez, hogy vajon volt egy ilyen mozgalmunk, egy pár hónapig csináltuk annak idején a civil rádióval és sokakkal mással, az volt a cím, hogy vissza a rádióhoz, hogy van vissza a rádióhoz menet? Most vissza a közösségi rádióhoz kérdés, amivel itt zárni szeretném a mai beszélgetést?
Nem tudjuk, hogy van-e ilyen, de látjuk, hogy szublimálódnak ezek a közösségi tudások. Azt is látjuk, hogy az újságírás becsülete visszatérhet, és ennek megfelelően lehet egy rádiózásnak ilyen szempontból jövője. Most úgy tűnik, hogy egy hullámvölgyben van ez a műfaj.
A közönség nagyon fel van aprózódva. Ebből szerintem nincs visszaút. Tehát valóban elindult a Walkman-nel, de hát ennél sokkal-sokkal messzebbre jutottunk. Mindenki a saját mobiltelefonján individuálisan azt néz és hallgat, amit éppen kedve van. Ami nem jelenti azt, hogy aztán ne beszélné meg hozzá hasonló tartalmakat fogyasztókkal, és ne ajánlanának az emberek egymásnak. Hát a médiának ez a fajta közösségteremtő ereje valószínűleg csökkent, de ez sosem fog tudni megszűnni. Most akkor tartalom választék, hogy nem tudod azt mondani, hogy mindenki látta, mindenki olvasta, mindenki hallotta ezt vagy ezt, de vagyunk sokan, akik hallottuk, olvastuk, láttuk ezt. Tehát ilyen értelemben közösségteremtő ereje még most is van a médiának, és én nagyon hiszek abba, hogy az a civil kurázsi, ami a közösségi rádiózás mögött van, az ezerféle formában, ahogy Péter mondja, sublimált és sublimálódik folyamatosan, hogy ez tovább él, és a közösségek mindig megteremtik a maguk fórumait ahhoz, hogy nem is feltétlenül ahhoz, hogy a külvilág számára elmondják a legfontosabb, vagy a számukra fontos gondolatokat, hanem hogy ők maguk ilyen moderált keretek között beszélgessenek. Tehát én azért ebben optimista vagyok, hogy mindig lesznek társaságok, akik valamilyen módon akarnak egy mikrofon mellett beszélgetni.
Bolyák Gábor, Zsolt Péter és Cserháti Ákos volt a vendégünk. Én Péter Fi Ferenc vagyok, köszönöm szépen.
Podcast sorozatunk a hazai közösségi rádiózás elmúlt 35 évét dolgozza fel és mutatja be, a kezdetektől napjainkig. A közösségi rádiózás a média egyik legkülönlegesebb színfoltja. Elsődleges célja, hogy helyi közösségek és hátrányos helyzetű csoportok hangját erősítse, olyan témákat és ügyeket tárjon a hallgatók elé, amelyek nem jelennek meg a nagyobb médiumokban. Műsorkészítői önkéntesek, aktivisták, az ő szemükön, élethelyzetükön keresztül mutatják be azt a világot, amelyben élünk.
49 év után ismét szól Szombathelyen Rádió.
Új hangját kereső rádiót hallanak önök.
Tilos Rádiót halljátok Budapestről.
Holnap reggel ismét a civil rádió várja majd önöket.
A hazai közösségi rádiózás a közösségek történetéről szól. Hogyan jelentek meg különböző településeken a helyiek összefogásával rádiók, hogyan váltak ezek a rádiók a helyi közösségek műhelyeivé, és milyen szerepet töltöttek be a helyi demokrácia és nyilvánosság egészében. Podcast sorozatunk a rádiók és az őket működtető, formáló közösségek története.
A Szia Tanár úr műsorsávjában 2025 nyarán egy podcast sorozatot mutattam be. A sorozat 9 elkészült része sorra elhangzik a civil rádióban, a Szia Tanár úr műsorában, a Rádió Bécsben pedig, ahol páros heteken jelentkezik a Szia Tanár úr, a sorozat 4 része hallható. A mai napon a 10. podcastot hallottuk. Legyőzték-e a független rádiókat? Hol tartunk? A szabad rádiózás jelene. A Szia Tanár úr YouTube csatornán mind a 9 felvétel megtalálható a Szabad Közösségi Rádiók 35 éves története Magyarországon elnevezésű lejátszási listában, sőt a közösségi rádiózásról szóló videó is. Mindegyikben az adott területeket jól ismerő szakemberek szólalnak meg, de nem olyanok, akik olvastak, tanultak róla, hanem akik végigcsinálták, akik részesei, szereplői, alakítói voltak. De figyelem! Szeptembertől a Szia Tanár úr sorozat a közéleti kérdések felé fordul. Beszéljünk róla együtt! Kényes témák sokféle beszélgetőtárssal, a Civil Rádió közéleti műhelye közreműködésével. Szeptember első hetében a Rádió Bécsben, szeptember első két hetében a Civil Rádióban, és már szeptember 1-től a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listáján, először Elritók Nóra és az Igaz Gyöngy Alapítvány, és további érdekes beszélgetőtársak. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr felvételeit Gerő Péter szerkesztőműsorvezetővel.